Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen az órán itt lehetünk most előtted. Valóban csak benned nyugszik a mi szívünk, csak benned lelünk békességre. Minden félelem, minden kétség, minden nyomorúság, betegség és gyász között. Olyan jó lenne, mennyei atyánk, hogyha te elcsendesítenél a szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Hogy te járhasd át a mi szívünket a te lelked által, hogy gyógyíts sebeket, hogy vigasztalj, hogy erősíts. Azért könyörgünk most, hogy így ad, hogy te légy, és a te igéd legyenek most a középpontban, és add, hogy megelevenítő, bíztató üzenetet hallhassunk tőled, ami nem csak hozzád visz közelebb, hanem segít abban, hogy nyissunk embertársaink felé is, és hogy a hétköznapokat a te erőddel, a beléd vetett hittel és bizalommal a te dicsőségedre tudjuk megélni. Így kérünk, szólj most hozzánk az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levelének második részéből, a 19. és 20. versekből olvasom. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, hogyha kézbe vesszük a Bibliánkat, reménység szerint naponta megtesszük ezt, akkor felfedezhetjük, hogy az új szövetségnek, a könyveinek a nagy részét, a felét, majd a felét Pál apostol írta. Az ő leveleinek a sorában az első, a Galácia beliekhez írt levél, amely Krisztus után 48-ban keletkezett. Tudjuk, hogy a Bibliaolvasó kalauz is ezekre a napokra innen veszi az új szövetségi igét, és érdemes éppen ezért, vagy ezért is tanulmányoznunk és végigolvasnunk ezt a rövidke levelet. Tudva azt is, hogy annak idején reformátoraink az evangéliumi hit alapigazságait főleg ebből a levélből, és még a római meg az efézusi levélből vették. Nem sok verssel a textus előtt, amit felolvastam, ezt olvashatjuk a 16. versben. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Nagyon fontos gondolat a levélnek, ez a központi gondolata, ez a 16. vers, mert Pál apostol felhívja a figyelmet a hitből és a kegyelem által való megigazulásra, és tudjuk, hogy Luthernek is ez volt a nagy felismerése, ami végül is elindította a reformációt. Mit jelent ez a hitből és kegyelemből való megigazulás vagy megigazítatás? Azt jelenti, hogy nem lehet belekeresztelkedni, nem lehet belekonfirmálni, nem lehet beleszületni az Isten családjába, az üdvösségbe. Nem lehet jó cselekedetekkel és érdemekkel elnyerni az örök életet. Sokszor próbálják, vagy próbáljuk talán mi magunk is különböző érveket felhozni, kifogásokat, önigazolást, elmondani másoknak, vagy talán Istennek is, magunk mentegetésére, mentségére. Abból az állapotból viszont, amiben vagyunk, erről beszél lépten nyomon a Szentírás, csak külső segítség, egy szabadító tud bennünket kihozni. Biztos mindnyáján hallottuk már azt a történetet, vagy inkább mesét, ami ugye Münchhausen báróról szól, a gyerekek is nagyon szerették hittanórán, ugye amikor a lovával megpróbál átugratni a mocsáron, és hát persze nem sikerül, beleesik a mocsárba, és nem tud, hogy kijönni, hát hajánál fogva, ugye kihúzza magát és lovát is a mocsárból, és így éli túl. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez fizikálisan lehetetlen, és nem csak fizikális, hanem lelki értelemben is lehetetlen. Hogyha a bibliai képeknél akarunk, vagy a bibliai igazságoknál maradni, azt mondhatnánk, hogy ez a mocsár, ez tulajdonképpen a bűn. Minden egyes ember ebbe a mocsárba születik bele. Ez nem cselekedeti bűnöket jelent, hogy valaki lop, hazudik, csal, hanem ez egy állapot. És ezzel lehet küzdeni, meg lehet tagadni, meg lehet nem elfogadni, de a lényege mit sem változtat, mindenki ebbe az állapotba születik bele, az Istentől való elszakadottságnak az állapotába. És ahogy egy mocsárból sem tud az ember kijönni, akárhogy kapálódzik, sőt, még mélyebbre kerül, ugyanúgy a lelki mocsárból, a bűnből sem lehet kijönni önerőből, csak hogyha elfogadjuk azt a felénk kinyújtott kart, amelyik kész bennünket kiszabadítani. Ő az Úr Jézus Krisztus, ő a mi szabadítunk, aki kész kihúzni, kivonni bennünket a bűn állapotának minden nyomorúságából és mélységéből. Ez a hitből való megigazítatás, amiről Pál olyan sokat ír. Azt is látjuk más helyeken a Szentírásban, például az Efézusi levélben, hogy a hit is ajándék. Sokan azt gondolják, hogy jó, hát jó cselekedeteket akkor nem tudok véghez vinni üdvösségem érdekében, majd én hiszek, majd én megmutatom, hogy milyen nagyon tudok én hinni Istenben. A hit sem a saját produktumunk. Isten ajándéka, amivel meg tudjuk ragadni Jézus felénk kinyújtott kezét. És mit jelent a megigazítás? A megigazítatás azt jelenti, hogy Jézus jelenti ki rólam, hogy igaz vagyok. Nem az érdemeimért, nem a jó cselekedeteimért, hanem az ő értem hozott áldozatának érdeméért. Nincs tehát többé szükség arra, hogy a saját igazságaimat vagy önigazolásaimat szajkózzam, úgysem ér semmit. Nincs más megoldás, el kell fogadnunk azt az igazságot, amit Jézus kínál, el kell fogadnunk az ő szabadító erejét, és engednünk kell, hogy ő hozzon ki bennünket a bűneinkből, nyilvánítson bennünket igaznak, és szenteljen és tisztítson meg minket. Pál a 19. versben, a felolvasott igében már erről a megváltozott, megszabadított, megigazítatott állapotról ír. A keresztény ember életében lényegi változások mennek végbe. Az első, amit olvasunk, hogy meghal. Nagyon érdekes, nyilván lelki értelemben érti itt az apostol, ezzel a gondolattal találkozni, hiszen a megtérést, amikor az ember egy tudatos, akarati döntéssel átadja az élete fölött az uralmat az Úr Jézusnak, szokták újjászületésnek is nevezni. Hogy lehet akkor az, hogy itt Pál apostol azt mondja, hogy a keresztény embernek meg kell halnia? Minek kell tehát meghalni? Először is annak, az előbb már említett téves gondolkodásnak, hogy bármit hozzá tehetek saját erőmből az üdvösségemhez. Ahogy az előbb is hallottuk már, az üdvösség, a bűnbocsánat, a megigazítás az ajándék. Vagy el tudom fogadni, és hittel magamévá tenni, vagy más nem tudok érte véghez vinni. Azért beszél itt Pál apostol lépten nyomon a törvényről, mert ezzel arra utal, hogy Izrael népe a törvény betartásától remélte az örök életet. Azt gondolták, hogy ha betartják a 10 parancsolatot és az abból levezetett sok száz rendelkezést, akkor majd Isten automatikusan üdvözíti őket. Kissé leegyszerűsítve az Istennel való szövetséget úgy értelmezték, mint egy üzleti kapcsolatot. Én megtartom a te törvényedet, mondta a hívő izraelita, te pedig cserébe üdvözítesz engem. És ez így van jól, ez így elvárható, ez így kötelező. Talán ennek a fajta gondolkodás módnak volt a utódja, vagy leszármazottja a középkorban, ugye a búcsú céduláknak a kérdése. Ha valaki látta a Luther című filmet, abból nagyon jól kijött, hogy mennyire elüzletiesítették a kegyelmet, hogy mennyire visszaéltek az embereknek az üdv vágyával, mennyire visszaéltek az emberek hitével és bizalmával, hiszékenységével. Ugye azt mondták, hogy van a mennyben egy érdemekkel teli láda, amiből ki lehet vásárolni úgymond az érdemeket, bizonyos pénz összegért, és ugye még volt egy ilyen frappáns kis mondatocska, hogy amint a pénz a ládikába koppan, a lélek a mennyországba toppan. Érezzük ennek az egész gondolatnak a visszás voltát, és istentelen és ige ellenes voltát. De milyen szomorú, amikor sokszor talán mi is így gondolkodunk. Mi is azt gondoljuk, hogy valamit tehetünk az üdvösségünkért, hogy valamilyen jó cselekedetet, vagy valamilyen adományt tehetünk azért, hogy mi kiérdemeljük az Istennek a kegyelmét. Azonban, ha az ember végre belátta, hogy csak Jézus érdeméért, ingyen kegyelemből és hitáltal üdvözülhet, meg kell látnia, hogy ez nem az út vége. Sokan azt gondolják, hogy a nagyon küzdelmes, Istennel való megismerkedés útjának végén, végre ott a megtérés, amikor az ember válláról rengeteg gond, bűn lekerül, felszabadul és örül, és szeretné ezt az örömét minél több emberrel megosztani, és azt gondolják sokan, hogy hát ez a cél, ez a vége az útnak. Pedig éppen, hogy nem ez a vége, hanem ez a kezdete. Mert Isten országába bejutni nem csak egy keskeny ajtón keresztül lehet, hanem az út is, ami oda visz, egy keskeny út, és ezen végig kell mennünk. Ez az, amiről Pál apostol így beszél, másképpen fogalmazva, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Mire utal ez? Mit ért ez alatt Pál apostol? Nem más ez a Krisztussal együtt megfeszítetés, mint hogy az óemberünket kell megfeszítenünk. Minden vágyával, kívánságával, hiúságával, önzésével, testiségével, hazugságával, gyűlöletével együtt. Azaz azt jelenti, hogy mindezek számára megfeszítem magam, hogy számomra már ezek nem jelentenek semmit. Amikor mindezek a kísértések felmerülnek az életemben, akkor úgy kell reagálnunk ezekre, mintha nem is élnénk. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy amikor jön a levél a mi címünkre, amit a kísértő írt, akkor az kell, hogy ki legyen írva az életünk ajtajára, hogy a címzett elhunyt. Olyan jó lenne, hogyha ez valóság lenne lelki életünkre nézve. Olyan jó lenne, hogyha meg tudnánk azt élni, és ki tudnánk mondani, hogy nem adom oda a szememet, a fülemet, a nyelvemet, a gondolataimat, a kezemet, a lábamat, a gonoszság fegyvereiül, a gonoszság eszközeiül a bűnnek. Olyan jó lenne, hogyha valóban igaz lenne ránk, hogy Krisztussal együtt megfeszítettünk. De azt is látnia kell a hívő embernek, hogy nem csak a bűnös dolgokra vonatkozik az, hogy sokszor meg kell halnunk, hanem az oly sokszor szent és jó célt szolgáló vágyainknak, elgondolásainknak is. Csak egyetlen példát ugye a Bibliából hoznék, Pál apostol, aki az apostolok cselekedeteiről írott könyv tanúsága szerint elindult az egyik missziói útján egy irányba, mert azt gondolta, hogy arra van szükség, hogy oda menjen és ott hirdesse az evangéliumot, de a lélek nem eresztette. Aztán elindult egy másik irányba, oda se engedte a lélek, és végül aztán így jutott el az evangélium Európába, amikor megjelent álmában a macedón férfi Pálnak, és áthívta a kontinensre. Nagyon sokszor nekünk is vannak kegyes és szent elgondolásaink hívő emberként, hogy vajon mi lehet a jó, mi lehet a hasznos az Isten országának ügyében, de sokszor Isten leállít bennünket még az ilyen dolgokban is, és más felé küld. Akkor nem kell csüggednünk, nem kell lázadnunk, nem kell értetlenkednünk, hanem úgy kell hozzá viszonyulnunk, hogyha Isten bezárta ezt az ajtót, akkor nyit majd egy másikat. Akkor legyünk nyitottak és készek arra, hogy Isten akarata és elgondolása szerint vezessük az életünket, ne úgy, ahogy mi éppen azt jónak látjuk. Mi is tudjuk kimondani azt, ami az igében így van megfogalmazva, hogy legyen meg az Úr akarata. Hogy az Úr akarata legyen meg, ne az enyém, még ha talán szentnek és jónak is gondolom. De aztán azt is tudjuk, és az igében olvassuk, hogy a hívő élet benne van a nevében is, nem csak halál, nem csak valaminek a meghalás, valami számára való meghalás, hanem élet is. Csupa nagybetűvel. Az igazi élet, ami nem csak biológiai vegetálás, vagy különböző biológiai szükségletek kielégítése, hanem olyan élet, aminek van értelme, van célja, van tartalma, amely maga is életet fakaszt, és boldogságot, szeretetet, örömet ad. Ez a Jézussal való élet közösség. Ő mondta ugyanis magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus maga az élet számunkra. Nem csak olyan értelemben, hogy ő szerezte meg számunkra a bűnbocsánatot, az örök életet, és nem csak olyan értelemben, hogy majd ő ingyen kegyelemből, hitáltal megigazít és üdvözít minket, hanem ő a földi életünk minden napján is az életünk akar lenni. Azt mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ugye tudjuk, hogy ez a görög ABC kezdő és záró betűje, alfa és omega. És mi is sokszor így gondolkodunk a hívő életünkről. Hát igen, az alfa Jézus az életemben, ő a kezdet, hiszen nélküle nem lehetne bűnbocsánatom, nélküle nem lehetne örök életem, szükségem volt rá, ő megszabadított, megtértem, átadtam az életemet neki, és majd ő lesz az omega is, ő lesz az, aki üdvözít, aki örök életet ad, aki majd halálom után vár a mennyországban. És elfeledkezünk róla, hogy az alfa után nem az omega a következő betű, hanem van béta, gamma, delta és társai. Jézus nem csak alfa és omega akar lenni, hanem az összes többi is. Nem csak a két végpontját akarja az életünknek meghatározni, hanem minden napját. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk gondolkodni a hitünkről, a kereszténységünkről, hogy Jézus nem csak az életem alfája és omegája, hanem ő a bétája, gammája, deltája. Ő az, aki meghatározza a hétköznapjaimat, az ünnepnapjaimat. Ő az, akire figyelek. Ő az, akivel életközösségben élek. És valóban nem véletlenül használtam ezt a szót, hogy életközösség. Ez napi kapcsolatot, szeretett kapcsolatot jelent. Úgy kell értelmezni a Jézussal való közösséget, életközösséget, mint a házasságot, ami a legszorosabb, legbensőségesebb kapcsolat férfi és nő között. Olyan jó lenne, hogyha megértenénk, hogy a kereszténységnek csak így van értelme. Nem csak úgy járogatok Jézussal, vagy egy-egy alkalommal benézek hozzá, vagy úgymond élettársi viszonyban vagyunk, de ha valami nem tetszik, akkor elköltözök, hogyha nagyon bele akar szólni az életembe, hanem házasság. Istentől való, életre szóló szövetségkötés. És onnantól kezdve ez határozza meg az életemet. Az, hogy Jézussal élek, azt jelenti, hogy neki élek. Ez jelenti keresztjénnek lenni. A bűnnek és a saját kívánságaimnak meghaltam, és minden addig bűnre és magam elgondolására elpazarolt erőmet, időmet, figyelmemet, energiámat, pénzemet, gondolatomat, tettemet, egy szóval mindenemet az Úr Jézus szolgálatába állítom. Ennek a kereszténységnek van értelme, ez a kereszténység él, ez a kereszténység gyümölcsözik, ez a kereszténység vonzó, és ez a kereszténység dicsőíti Istent. Minden más, ami ezen kívül van, az emberi próbálkozás, vagy képmutatás, vagy megszokás, de Jézus nem ezt várja tőlünk. Azt jelenti, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, engedem, hogy ő éljen és munkálkodjon bennem és általam. Olyan jó lenne, hogyha meg tudnánk ezt élni, és meg tudnánk tapasztalni, hogy Jézus áradjon rajtunk keresztül, hogy nem magunkat akarjuk mindig újra és újra az előtérbe állítani, hanem engedjem, hogy a szavaimon, a tetteimen keresztül Jézus munkálkodjon. Olyan jó lenne, hogyha én lehetnék az ő vigasztaló szája, az ő megértő füle, az ő segítő karja, mert erre van szüksége az Úr Jézusnak. Arra van szüksége, hogy mi lehessünk eszközök a kezében, akiken keresztül másokat el tud érni. Mert azzal, hogy mi megtértünk, azzal, hogy mi Istenhez fordultunk, nem ért véget a történet. Istennek az a célja a mi megtérésünkkel, hogy aztán általunk másokat vezethessen hozzá. És ahogy a megtérésünk előtt az életünk, a tagjaink a bűnt szolgálták, úgy most Isten kezében lehetünk eszközök, az ő országának építésében, a lélekmentésben, az ő dicsőségére. Olyan jó lenne, hogyha meglátnánk végre, hogy a kereszténységünk nem csak magunkról szól, nem csak arról szól, hogy nekünk jó legyen, hogy mi bűnbocsánatot, hogy örök életet nyerjünk, hogy legyen békességünk, örömünk, szeretetünk, hogy végre nem magunk körül forogjunk, hanem tudjuk meglátni azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, akik ránk vannak bízva, akikhez minket küldött Isten. Mert nem véletlenül vagyunk abban a családban, abban a közegben, azon a munkahelyen, abban az iskolában, ahova Isten helyezett bennünket. Lehet, hogy annak a néhány embernek, akik között élünk, mozgunk naponta, azok számára egyedül mi vagyunk azok, akik hitelesen bizonyságot tehetünk Jézus Krisztusról, akiknek elmondhatjuk a szabadítás útját. Mi ennek az életnek a motorja? Azt mondja az ige, a hit. Az a hit, amiről már olyan sokszor szóltunk, hogy nem csak valaminek az elhívése, hanem az a fajta bizalom, hogy minden körülmény és minden látszat ellenére én Jézus Krisztusra alapozom az életemet, és nem csak úgy mondogatom, hogy bízom benne és hiszek benne, hanem ebből a hitből és bizalomból fakadnak azok a cselekedetek, amelyek Isten dicsőítik, amelyek embertársainkat is felüdítik, boldoggá teszik, segítenek rajtuk, ami Istent is dicsőíti, és mi is megtapasztalhatjuk, hogy másokat felüdítve mi magunk is üdülhetünk. Tehát a hit az egyrészt bizalom, másrészt engedelmesség. Olyan sokszor azt gondoljuk, hogy elég az, hogy én hiszek Istenben. Valahogy a magam módján, lehet, hogy mások számára ezt nem is mondom el, nem is nyilvánvaló, pedig az Istenben való hitünknek nem csak abban kell megnyilvánulnia, hogy elmondom, elmondjuk, amikor kérdeznek bennünket, hanem abban is, hogy szeretem a fele barátomat. Az Isten iránti szeretetemnek a legjobb példája az, hogyha meglátszik az életemen, hogy tudok szeretni másokat. És ennek a hitnek mi az alapja? Nem más, mint Jézus önfeláldozó szeretete. Azt mondja Pál apostol, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Hogyha megértjük azt a titkot, ami ott a Golgotán történt 2000 évvel ezelőtt, hogyha személyes hitvallásunká lesz, és nem csak egy ilyen szépen, frappánsan megfogalmazott mondatként szerepel a szótárunkban, hogy Jézus értem, helyettem és miattam halt meg, hogyha ezt valóban komolyan gondoljuk, akkor az ő szeretete felszabadít, nem csak a bűneim terhe alól, nem csak a félelmeim alól, nem csak a kétségeim alól, hanem felszabadít a jó cselekvésére. Alkalmassá tesz mindarra a dologra, amit ő akar bennem és általam elvégezni. Akkor meg fogjuk tapasztalni, ha engedjük, hogy Jézusnak ez a szeretete átjárjon minket, hogy már nem félelemből engedelmeskedünk neki, nem azért akarjuk megtartani a 10 parancsolatot, hogy ne sújtson le ránk villámaival, hanem szeretetből és hálából fogunk engedelmeskedni. Olyan jó lenne, hogyha minnyájan át tudnánk ezt élni, és meg tudnánk tapasztalni, és minnyájunk személyes hitvallása lenne az, amit itt az apostol mondott, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem nézted tétlenül a mi nyomorúságunkat, a mi vergődésünket, a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal, a kétségeinkkel, a bűneinkkel. Köszönjük, hogy te küldtél nekünk szabadítót. Köszönjük neked azt, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus tökéletesen véghez vitte a megváltás művét. Olyan jó azt tudni, hogy az ő áldozata a mi bűneinkre is elég. Hogy nincs olyan nagy bűn, nincs olyan nagy tisztátalanság, nincs olyan nagy kötözöttség, amiből ne tudna megszabadítani, amiből ne tudna megtisztítani minket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te szereteted lehet a mi hitünknek az alapja. Köszönjük neked azt, hogy ez a szeretet nem csak bennünket formálhat át, hanem másokra is hatással lehet. Olyan jó lenne, hogyha valóban egyenként és közösségként is a te meghosszabbított karjaid tudnánk lenni. Olyan jó lenne, hogyha végre az életünket nem arra akarnánk használni, ami a saját elgondolásunk, a saját vágyaink, hanem tudnánk meglátni, mi a te terved, mi a te akaratod a mi életünkkel, hogy tudnánk belesimulni abba a tervbe, amit te nekünk szántál. Olyan jó lenne, ha mernénk végre elhinni, hogy az, amit te adsz nekünk, az a legjobb, és hogy te minden szükségünket tökéletesen betöltöd. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy igaz lehessen ránk nézve is az ige szava, hogy valóban Krisztus éljen bennünk, és Krisztus munkálkodjon általunk. Attól, hogy meg tudjuk látni azokat az embereket a környezetünkben, akik testi-lelki nyomorúságban vannak, és akik rászorulnak, nem a mi segítségünkre, hanem a te szeretetedre, te erődre, a te lelkedre, add, hogy ennek közvetítői eszközei lehessünk. Így kérünk, te áld meg az előttünk lévő hetet, add, hogy tudjunk világítani azzal a világossággal, amit tőled nyertünk. Áld meg így munkáinkban, feladatainkban, tanulásunkban, add, hogy mindent a te dicsőségedre végezhessünk. És hozzuk eléd a mi betegeinket, hogy te légy gyógyítójuk, és a gyászolóknak te légy vigasztalója. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te áld meg gyülekezetünk egész közösségét, egyházunkat és nemzetünket, ébredéssel, megújulással a te szent lelkeddel. Az Úr Jézus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.